Szeretettel köszöntelek benneteket a Kibic magazin podcast és YouTube sorozatában. Ma a magyarországi és a külföldi rabinoknak a helyzetéről fogunk beszélgetni. Köszöntöm Bedő Viktóriát, aki most avattak rabivá New Yorkban, Polnauer Flórát és Radvánszky Pétert. Flóra kántor, Radvánszky Péter pedig a Páva utcai zsinagóga rabbia, és hát arról fogunk beszélgetni, az apropója beszélgetésnek az hogy Vikit rabbivá avatták. Úgyhogy Viki, egy picit mesélj nekünk arról, hogy mi az út, ami ide vezetett, hogy mennyire volt göröngyös ez az út, amíg eljutottál idáig. Most nyilván nem lehet a végtelen részletekbe belemenni, de hogy nagyjából mik voltak így a főbb érzéseid ezzel az eredménnyel kapcsolatban?
Ez két különböző kérdés lenne. Hát a főbb érzéseim az eredménnyel kapcsolatban az, hogy nagyon büszke vagyok, és nagyon, nagyon örülök, hogy eljutottam idáig, meg ez a pillanathoz. Nagyon, nagyon izgatottan várom a munkát, meg az elkövetkezendő, remélem sok-sok évnyi munkát, meg emberekkel való foglalkozást, állandó túratanulást. Másrésztről pedig izgulok, szóval, hogy azért van bennem egy ilyen félsz, hogy wow, most akkor tényleg ez nem csak a mindennapi tevékenységem, de hogy ezzel a titulussal azért jár egyfajta felelősség, ami néha félelmetes. Szóval ezek az érzéseim. És az, hogy jutottam el idáig, hát amint mondtad, igen, göröngyös is, meg nem is, mert igazából voltak persze nehézségek. Én Budapesten nőttem fel, a Lauder iskolába jártam, gimnáziumban, és a szüleim nem zsidók, betértem még egészen fiatalon, és a magyar zsidó közösségben én kamaszként betérésem után elég aktív voltam, de én mindig is tudtam, hogy szerettem volna picit így tágítani a perspektívámon, meg utazni szerettem volna, nagyon-nagyon vártam arra, hogy Tórát és Talmudat tanuljak. Akkor még egyáltalán nem akartam rabbi lenni, szóval ilyen 17-18 évesen én nem tudtam volna soha elképzelni magamról, hogy majd én egyszer ilyen vezető szerepben legyek a zsidó közösségben. Akkor csak tanulni akartam. Elmentem Izraelbe, Izraelben voltam 2 évig, ott egy koedukált jesivában tanultam, és utána pedig a Brandeis Egyetemre jártam Boston mellett, ahol pedig judaisztikát tanultam. És nekem az volt igazából a nagy vágyam, meg így a feltételezésem, hogy én majd valamilyen fajta akadémiai pályát fogok futni, ahol tudok ugye foglalkozni zsidó történelemmel, meg zsidó szövegekkel, zsidó közösségnek része lehetek valahol valószínűleg Amerikában, de semmiképpen nem gondoltam volna, hogy én pont rabbi lennék. És aztán az egyetemnek az utolsó évében, a BM-nek az utolsó évében jöttem arra rá, hogy nem akarom egy könyvtárba lejelni az életemet, és hogy nagyon szeretnék emberekkel foglalkozni. És az emberekkel való foglalkozás egyrésztről, másrésztről a tanulás, a hagyományok, a tisztelete, szeretete, ez a két dolog, ami igazán a rabbinátushoz vezetett. És dolgoztam utána egy évig, de gyakorlatilag a BM után azonnal elmentem rabbi képzőbe, mivel hogy ez egy 5 éves. Ugye itt az USA-ban a rabbi képző az a BA után jön, szóval nem lehet egyenesen rabbi képzőre menni a gimiből. És ezért 5 év az hosszú idő, szóval elkezdtem a tanulmányaimat akkor.
És mik a most a közvetlen terveid, akkor az azt jelenti, mert ugye Vető Ági is rabbivá lett avatva, de ő azt mondta, amikor én vele tavaly beszélgettem, hogy ő nem akar valójában rabbiként dolgozni, hanem ő pont, hogy egy tudományos irányban ment el. Szóval, hogy akkor te közösséget vezetnél majd, lesz, vagy ez hogy fog kinézni?
Igen, igen. Szóval az ugye sokfajta rabbi karrier van, és nagyon sokfajta dolgot lehet kezdeni ezzel a diplomával. ugye ez attól is függ, hogy milyen, tudja, az Áginak van, ugye volt egy szakmája neki, volt egy, neki volt egy PhD-je azelőtt, hogy elment volna a rabbi képzőbe, nekem semmi nem volt, meg szerintem nem is lesz már, mert ez az 5 év elég volt. Szóval én úgy mentem rabbi képzőbe, hogy én azért mentem erre az 5 éves képzésre, azzal a gondolattal, meg vágyal, hogy én rabbiként fogok dolgozni. Amikor elmentem a rabbi képzőbe, akkor én nem tudtam, hogy milyen rabbi szeretnék lenni. Hogy ez azt jelenti, hogy iskolába fogok dolgozni, vagy egy szervezetnél, vagy vannak olyan rabbik itt Amerikában, akik ilyen kicsit ilyen szociális munkásként dolgoznak, az a neve a chaplain. Szóval mindenféle, tehát sok milyen opció van, de a közösségvezetés az mindenképpen a legpopulárisabb, ott is van a piac, ott a legnagyobb, és hát így a harmadik évembe döntöttem úgy, hogy a közösségi rabbi nátus felé fogok menni, és igen, és van egy munkám, most eddig gyakornoki munkát folytattam egy közösségi rabbi gyakornokként egy manhattani zsinagógában, és egy hét múlva költözünk Washington DC egyik külvárosában.
És ott lesz a zsinagóg, ahol rabbi lesz?
De asszisztens rabbi leszek, ami azt jelenti, hogy ez egy 650 családos közösség, és két rabbi van a senior rabbi, a fő rabbi, és akkor van egy assistant rabbi, aki ez az ilyen a második rabbi gyakorlatilag. Ugye Magyarországon erre nincs nagyon példa, mert sokkal kisebbek a közösségek, de a nagy közösségeknél van olyan, hogy van 2-3, akár 4 rabbi is.
Mármint, hogy Amerikában.
Igen, Amerikában, igen, úgy értettem.
Sőt, én egyszer megnéztem a Central Synagogue-nak a staffját, a honlapján. Ott azt láttam, hogy csak a bár és bat mitzvah szervezésben és tanításban 12 ember dolgozik. A szociális, illetve hát az ilyen adakozási tímben is körülbelül 10 dolgoznak, és akkor van még egy másik department, ahol az öregekkel foglalkoznak, és ott is valami teljesen szürreálisan sokan, vagyis a magyar szemszögből szürreálisan sokan dolgoznak, és ott is fel vannak sorakoztatva a senior rabbi, meg az ilyen rabbi, olyan rabbi, és akkor fönt vannak a kántorok, azok is, akik például már nem dolgoznak ott, de még tiszteletbeliek, és mit tudom én, egyszer-kétszer befutnak a zsinagógába, egy saharitot vezetni, vagy egy drósét adni, vagy egy hasonló. Tehát ott az Egyesült Államokban én is jártam arra felé, nem hosszú időre, de ott látszik, hogy teljesen más szemszögből épülnek a közösségek, lentről épülnek, magától értetődik, hogy a tagok finanszírozzák a közösségeiket, és nem egy centralizált világból irányítják a kisebb közösségeket, hanem tényleg az nő ki nagyra, amely tényleg jól működik, és amely be tudja vonzani a sok-sok családot.
Na akkor, hogyha már ezt a témát említetted, mert erre úgyis ki akartunk térni, hogy ti azt hogy látod, tehát hogy egyrészt mi az itthoni helyzet, Péter, Flóra, meg hát nyilván Vikinek is van rálátása erre. Másrészt pedig, hogy szerintetek mennyire függ a női rabbiknak, vagy egyáltalán a nők nagyobb szerepvállalásában, tehát a zsidó életben a nők nagyobb szerepvállalás, az mennyire függ össze azzal, hogy alulról építkező egy országban a zsidó közösség, vagy felülről. De akkor ez most megint két kérdés, úgyhogy először az elsőre válaszoljatok, Léci.
Ezek olyan kis kérdések, hogy már azt hiszem önmagukban egy kérdés, hogy így könyveket szoktak írni, tehát most csak azért már próbálom hárítani, hogy választ, kis időt nyerni. Hogy az első kérdés, hogy az volt, hogy mi a helyzet.
A helyzet itthon, hogy ugye Vikinek mondjuk azt kérdeztem, hogy mennyire volt göröngyös az út, erre még nem is válaszolt olyan szempontból, hogy ezt most így gender szempontból is kérdeztem. Aha. Tehát, hogy úgy tűnt az alapján, amit elmondott, hogy azért úgy, hát elvégzett egy egyetemet, és lett egy munkája, és tehát, hogy kvázi, mint ahogy mindenki a szakmájába bele megy, ugyanazt a nyilván nehézségekkel, de nem ilyen extra-extra nehézségekkel terhelt pályát járt be eddig, és reméljük, hogy ez így is marad. Szóval, hogy ehhez képest ti hogy látjátok, hogy mi a helyzet itthon?
Igen.
Nem lehet nőknek egyelőre rabbi diplomát szerezni, azt tudjuk. Az EMIH-nél elvileg a Milton Friedman Egyetemen, hogyha nem is tudom, hogy már elindult ez a vallási oktatás, de azt mondom, hogy talán most kezd. Ott nekem azt mondta egy pár évvel ezelőtt a Köves Lomó, hogy nők tanulhatnak, de rabbiként nem kaphatják, tehát nem esküdhetnek fel rabbinak. De belevágtam a szabadba, mert ti nyilván el tudjátok mondani, hogy mi a helyzet.
Én szeretnék ehhez egy gondolatot hozzáfűzni, hogy én abban hiszek, hogy ugye mondják azt, hogy három pilléren áll a világ, hogy elslossá devarim haolam omed, és akkor ez az avodá, a gimilut chassadim, meg a tóra. És ugye ez három kategória, ami lefedi az embernek a spiritualitását.
Tehát, magyarul is jó, aki nem tud héberül.
Tehát, hogy az avoda általában az imát jelenti, ahogy a lélek dolgozik, az imán keresztül a különböző attribútumaimmal próbál újabb és újabb, hogy is mondjam, spirituális magaslatokra eljutni. Ez egy belső munka, ami zajlik az emberben, és ami egy folyamatos fejlődésnek állítja útjába az embert. És ezt támasztja alá a tóra, amely itt ebben a világban a tanulást jelenti. És itt azt jelenti, hogy amikor az emberek összejönnek, és a gondolataikat kicserélik, és egymást, hogy is mondjam, inspirálják a gondolataikkal, és a tórát veszik-e alapul, és ettől egyfajta, tehát ettől is tágul itt a tudat. Tehát, hogy most vegyük azt, hogy talán az avodá az a szívet, és a lelket kívánja fölemelni, és a tóra pedig a tudatot. És a gimilut chassadim pedig az a kategória, amely az emberi törődésnek a szintere, amikor banális példaként átsegítem a nénit a zebrán, vagy konkrétan belenyúlok a zsebembe egy nálam szegényebb státuszú családnak, vagy bármilyen segítséget nyújtok egy szoptatós kismamának, viszek ebédet, vagy bármi is legyen az, amire szükség van. És ez a három dolog az, ami egy közösséget képes, hogy is mondjam, élővé tenni. És abban a pillanatban, hogy ez nem adatik meg a tagoknak, hogy bármilyen kategóriában kiéljék, mert mindig azt mondják, hogy illetve viták során én azt tapasztaltam, hogy azt mondják, hogy egy ember valószínűleg két ilyen kategóriában jó, vagy két ilyen kategóriában tud nagyon kiteljesedni. Tehát az egyik mondjuk annyira nem nincs benne ebbe az avodá dologba, hogy ő spirituális gyakorlással, imával felemelje az ő lelkét, viszont baromira adakozó lélek, és mindig ott van, és segít, és még tanulni is szeret, és hogy ez még akár változhat is az életben, de hogy ennek a három dolognak egy egészséges közösség életében szerepelnie kell. Tehát, hogy amikor egy közösséget építünk, legalábbis én úgy gondolom, akkor ezekben a kategóriákban valamit kell nyújtani a tagok számára. Mert hogyha ezt nem teszem meg, akkor gyakorlatilag vagy egyáltalán nem adom meg a lehetőséget, hogy a közösség összejöjjön, vagy pedig csak részben annak, tegyük fel mondjuk a magyar példa az, hogy van mondjuk egy imaház, és lehet eljönni péntek este Kábalát Sabátra, vagy ünnepkor Tóra olvasásra, vagy mit tudom én, de nagyon sok ember nem is tud olvasni héberül, nem is érti, hogy eszik vagy isszák az imát. Nem tud a liturgiával hirtelen ott a negyedik sorban egy imakönyvvel a kezében, ki tudja nyitni az imakönyvet, de aztán elkezd beszélgetni a mellette álló emberrel, hölgyel vagy férfival zavarában, mert valójában ő itt nem tudott megkapaszkodni, ő itt nem tudott fogást találni a közösségben. Egy és ezért nagyon fontos ez a három kategória. Én ezt hiányolom, hogy gyakorlatilag ez nem adatik meg. Én például, én itt vagyok egy kislány, itt vagyok a kislányommal, nekem egyáltalán egy zsinagógába se tudok járni.
Tehát most... Csak azért, hogy a kapcsolódás az világos legyen, hogy a női rabbikhoz ez most, mert ez egy általános probléma a zsinagógákkal, csak hogy így egy kicsit szerintem úgy fókuszáljunk a témára, mert akkor nem fog idő maradni arra, hogy a font, tehát hogy azt elmondod, hogy ez hogyan függ össze.
Hogyan kapcsolódik? Hát ez nem feltétlenül kapcsolódik össze a női rabissággal, de magával a spirituális fejlődéssel, hogy az ember egy útra egyáltalán rá tud térni, azzal függ össze. Tehát egy nő valószínűleg ezt az utat itt soha nem fogja megtalálni. Én ezt az utat nem itt találtam meg, hanem máshol találtam meg. Mondjuk nekem volt egy másik spirituális élményem, amikor annak idején 2009-ben én még egy kis énekesnő voltam, és nagy ünnepet mentem énekelni a Rajferi mellett a Bétorimba. És a Bétorimnak akkor még semmilyen, tehát nem igazából zeneileg egyáltalán nem voltak szokásaik, ugye, mert a Rajferi egy nagyon, hogy is mondjam, egy megragadó személyiség, akinek világos gondolatai vannak, és ezek a gondolatok megtalálták az embereket, de zeneileg, tehát Isten tisztelet szempontjából ott gyakorlatilag ez egy üres lap volt, amiben oda mentem, és akkor írtam valamit. Csak hogy én akkor még azt se tudtam, hogy mi ez egyáltalán ez a kántorság. Az, hogy én egy-két dalt el tudtam énekelni, meg rabinikus családban nőttem fel, tudtam, hogy mi az imának a sorrendje, mit imádkozunk, miért. De igazából még én sem tudtam, hogy mit csinálok itt. Tehát, hogy igazából nekem is rengeteg kérdésem volt, és akkor elmentem Kolnidrét énekelni, és én, mint egy énekes, úgy énekeltem el ezt a Kolnidrét, és azt láttam, hogy ott az első sorban ott a nénik sírnak. És nekem ez olyan egy megható dolog volt, hogy Úristen, itt vagyok én, és én erre nem is gondoltam, de én itt basszus, én tudok adni valamit. És akkor én így terelődtem rá erre az útra, így mentem el Berlinbe tanulni, igaz, hogy azt nem fejeztem be, de igazából ez nem történhetett meg mással, mivel az én életutam meglehetősen, hogy is mondjam, egyedi volt, és ahogy én oda kerültem a Bétorimba, az is meglehetősen egyedi szituáció volt, és igazából én nem látom azt, hogy egy közösségből kinő egy női rabbi. Nem fog kinőni egy női rabbi, mivel, mivel még a közösségnek az igényei sincsenek kielégítve, tehát az adakozásban sem tud kibontakozni, a tanulásban végképp nem, és talán még az imában, de ott inkább a férfiak, tehát a nők azok nem igazán vehetnek részt. Tehát nekünk, én nekem nincs egyetlen egy zsinagógám se, ahol én egyenrangú félként oda tudnék állni, egy bármilyen brachát elmondani. És,
te mit gondolsz erről a témáról?
Hát először is így szeretnék gratulálni a Vikinek személyesen is.
Egyébként én is. Gratulálok.
Hogy azóta...
Skaja.
Úgyhogy skaja. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy gyakorlatilag most már minden irányzathoz kapcsolódik egy magyar női rabbi, ha jól, a nagyobb irányzathoz, tehát, hogy és szerintem ez az egyik szituáció, tehát ez az egyik ilyen dolog, ami szerintem látszik, hogy a helyi, tehát neológ közösség is ugye ezt minimum táborral szurkol ennek, és örül. A másik, hogy így reflektáljak, amit a Flóra mondott, ami nem, egyrészt így nagy távlatokban azért hadd mondjam el, hogy nagyon üdítő lenni egy ilyen beszélgetésben, ahol nők beszélnek a női szerepekről. Tehát, hogy általában ugye az is egy ilyen probléma szokott lenni, hogy férfiak beszélnek arról, hogy mondjuk egy zsidónőnek mi a helye egy közösségben, vagy családban, és ilyen szempontból már az, hogy most itt ülünk, már az is nekem megtisztelő, meg egyébként is ezt jó hallgatni, és ezért is nem nagyon fogok itt közbeszólni, hogyha nem kérdeztek. Tehát, hogy összességében annyit mondanék még egy ilyen, amit mondtál, Flóra, ez nagyon komplex és mély kérdéskör, és hogy kapcsolódik egyébként nyilván a női rabbikhoz, hogy a közösség igénye, tehát hogy mi a közösség álláspontja. És én azt érzem, hogy egyrészt, hogy a neológia ugye ragaszkodik, ugye ez a, tehát most jelenleg ugye ragaszkodik ez, hogy mondjuk női rabbi, ne adjunk szmichát ugye a rabbi képzőn, ő áthallgathat egyébként más szakról, a rabbi képzése, úgy tudom. De hogy ez egy olyan álláspont, ami egyébként a masszortinak egyébként így belefér, mert ugye magába tömörít ez a konzervatív mozgalom igazából egaliter, meg nem egaliter közösségeket is. Tehát ugye ilyen szempontból megvan a saját helye a neológiának, a abszolút legitim dolog, és ugye több szempontból is ugye egyfajta tradíciót őriz ezáltal, akármennyire mondjuk esetleg érhetik kritikák emiatt. Ugyanakkor az, amit mondtál, az nagyon jó kérdés, nagyon fontos kérdés, és a jövőben ez kérdés lesz szerintem, hogy a változásoknak, vagy hogyha van igény közösségi változás, az felülről vagy alulról jöjjön. Uh-huh. És most erre ilyen egy ellen narratívát hoznék, mert te azt mondtad, hogy a közösségnek az igényeinek ki kéne lenni elégítve, és alapvetően például van egy talmudi történet, nem tudom, hogy mennyire híres, én nagyon szeretem, hogy Táni traktátus, hogy nem esik eső, és ugye sokáig böjtölnek, ugye napokig böjtöltek, imádkoznak, és nem esik eső. És amikor már távozni akarnak a zsinagógába, hogy feladják, akkor a Sáliák Cibur azt mondja, hogy ha most elmentek, akkor mind meghaltok. És a nép elkezd sírni, tehát a közösség elkezd sírni, és akkor esik, akkor kezd el esni az eső. Tehát, hogy, és ez azért is jutott eszembe, hogy amit mondtál, Flóra, a Kolnidrén síró idős hölgyek, hát az, hogy igazából a nagy változások, a metafizikai változások, azt a közösség, hordozzák. Tehát, hogy az, hogy essen az eső, az a közösségtől függ. És itt lehet erőltetni felülről dolgokat szerintem, és sokszor ez sikerrel is jár, de sokszor ez nagyon kudarc élmény egy vezetőnek, amikor egyfajta nézetet akar ráerőltetni a közösségre, és ez nem sikerül. Egy másik, egyébként ez eszembe jut egyébként csak zárójelben, hogy amikor a női rabbik kérdésköre feljön, ugye felmerül a Talmudban, hogy a Debóra miért lehet bíró, meg nyilvánosan bíró, mert ugye az archaikus társadalmakban, meg a hagyományos férfi, tehát patriarchális társadalmakban ugye a nőknek privát térben van szerepe, és a publikusan nem töltettek be szerepet. Ez nem mindig volt így, meg szóval ez nyilván komplexebb, de hogy ugye az a válasz ott is a Talmud kommentárokban, hogy a közösség elfogadta őt bírónak, tehát Debóra bíró lehetett, és nem kérdőjelezik meg nyilván, hogy Debóra mennyire legitim bíró, ez nem kérdés, de hogy nyilván a női proféták, ezeknél is feljön, hogy a hét női profét, amiről Talmud beszél, hogy miért? Hát ez meg közösség elfogadta őket, és számított rájuk. Tehát hogy ez a legfontosabb, a legitimációban azt gondolom.
Akkor még a Vikit, bocsánat, mert le fog járni az időnk, mondd el, Léci, Viki, hogy te hogy látod ezt a dolgot.
Mert... Én csak azt szerettem volna hozzátenni, én a Péterrel teljesen egyetértek, hogy a közösség, hogy nem elég a felülről, ugye, nem tudom, ráerőszakolni ezeket a döntéseket a közösségre, és nem is gondolom, hogy így egy Magyarországon biztosan nem úgy fog a változás jönni. Általában szerintem ez együtt játszva kell, hogy a közösség is akarja, meg nyomja a vezetőséget, és a vezetőségnek meg kell, hogy legyen egyfajta flexibilitása, kell, hogy legyen egy pár ember, aki arra fele megy, de teljesen egyetértek veled, Péter, hogy eszenciális az, hogy a közösség elismerje azt, hogy lehet egy nő a spirituális és intellektuális és a lelki vezetője a vezetőjük, és úgy megbízzanak benne.
Ez amúgy teljesen egalitárius szinten is.
Most a Viki hadd mondja végig, jó? Mert,
igen. De igen, de amit a Flóra mond, az fontos, hogy ez akkor is így van, hogyha minden rabbi nő, ez akkor is így van. Tehát, hogy csak női rabbi közül lehet választani, tegyük fel, ami tudom, hogy ez abszurdnak hangzik a magyar valóságban, de az én osztályomban, ahol mi most minket felavattak, az osztályomnak a 3/4 nő volt. Szóval ez mondjuk egyedi, nem minden osztály ilyen, de hogy így Amerikában most már lassan több női rabbi lesz. A progresszív...
De hogy azt akartam ezzel mondani, lassan. Hogy ez mindenkor igaz, tehát hogy a férfi rabbinál is.
Pontosan, ez mindenkor
igaz. Tehát, hogy csak akkor tud rabbiként működni, hogyha
így van. Ezért is probléma az, amikor a BZH eldönti, hogy ennek a zsinagógának ez az ember lesz a rabbia. Mert hogy amikor amúgy, ha mazsik, vagy nem igazából ne három, hogy Péterbe, te kijavítasz, hogyha rossz, nem tudom, szervezetekről beszélek rosszkor, de hogyha egy adott szervezet, a felülről szerveződő szervezet azt mondja, hogy ennek a közösségnek ez a rabbiár, mert éppen nem tudom, mert éppen ő az, aki munkát keres, vagy éppen ő az, aki most elvégezte az orzsit, ezzel ugyanez a probléma. Ami az, hogy nem a közösség dönt, nem a közösség mondja azt, hogy igen, ebben az ember, rábízom a lelkemet, rábízom a gyerekeimnek az oktatását, rábízom azt, hogy amikor a gyerekem megszületik, akkor ő adjon neki nevet. Rábízom azt, hogy amikor az anyám haldoklik, akkor valaki fogja a kezemet. Szóval, hogy ez a fajta rabiban való bizalom, a rabinak való választása, legyen akár nő, akár férfi, ez szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, és itt van a kérdés. Na most azt tenném hozzá, csak ne arra, hogy Péter, még egy dolgot szeretnék mondani azzal kapcsolatban, hogy a közösség részéről kell, hogy jöjjön az igény, hogy nekem az a nagy kérdésem a magyar, mert ezt amúgy nekem ez nagyon gyakran előjött, amikor én 10 évvel ezelőtt, hát most már több mint 10 évvel ezelőtt, lehet, hogy az már 13-14, amikor én a Lágymányosi zsinagógában oda jártam, mert hogy az volt a legközelebb, és ott nagyon sok ilyen vita volt arról, hogy akkor most a nőknek milyen szerepe lehet. Női rabbiról még az fel sem merült, de hogy így milyen fajta ima szerepe lehet, milyen fajta közösségi szerepe lehet egy a nőknek, akkor ott nekem nagyon gyakran azt mondták, hogy, hogy Viki, értsd meg, hogy itt nem arról van, nem csak arról van szó, hogy a rabbi ezt mondja, meg a rabbi azt mondja, hanem arról van szó, hogy a közösség nem akarja, hogy a közösség az, aki hagyományos, a közösség az, aki igazán neológ, a közösség az, aki alapvetően ragaszkodik a tradícióhoz. És az a baj szerintem, hogy azt kéne megkérdezni a magyar zsidó világban, azt a kérdést kéne feltennünk, hogy ki a közösség? Ki a magyar zsidó közösség? Az a 9 bácsi meg néni, aki a zsinagógába jár? Vagy igazából valaki nem jár? Szóval, hogy ki a közösségünk? Mert szerintem a magyar
zsidó... Én lennék, de nincs hol.
Igen, hogy az emberekre kell gondolnunk, meg arra a következő generációra, és itt majd Judit, ha esetleg majd a következő, ha majd lejár az időnk, akkor majd megint, majd erre beszélek később, hogy én azért azt veszem észre, hogy a fiatalabb generációban egészen másmilyenek a feltételezések, az elvárások, a vágyaik, az álmaik, egészen más világban élnek. Teljesen más világban élnek. És igen, ők nem járnak zsinagógába. Még. Az is lehet, hogy soha nem fognak, nem tudom. De azt mondani, hogy jaj, ők nincsenek a zsinagógába, ezáltal ők nem a közösség része, és nem őket szolgáljuk, szerintem ez elképesztően nagy probléma. És ha én valamiben szeretném a magyar zsidó közösséget változni, látni, az nem az, hogy holnap után jöjjenek, legyen női kántor, meg női rabbi minden zsinagógában, hanem az, hogy lássák be, hogy egy sokkal nagyobb közösséget szolgálnak, mint azok az emberek, akik a Mazsisznek a bizottságában ülnek, meg azok az emberek, akik eljönnek Sábeszkor, vagy akik Jom Kipurkor elmennek, még az is. De az, aki eljön a Jamin Noraimkor, Rosh Hashanakkor, meg Jom Kipurkor davanolni, az a magyar zsidó közösségnek egy pici része. Mi van azokkal, akik nem, nincsenek a sülben? Velük mi van?
Rengetegen vannak, és nincsenek megszólítva egyáltalán.
Jó.
És találjak be az utat.
Radvánszky főrabbi, meséljen.
Úgy válaszoljál, Péter, hogy ez nyilván nem csak neked szól ez a kérdés, de kapcsolódik egyébként ahhoz, amit Péter nekem előzetesen elmondott, hogy azért, amikor megpróbál egy rabbi nyitni olyan irányba, ami esetleg nem ez a klasszikus neológ, nem tudom én, üzemmenet, most én ezt így mondom, ilyen civil módon, akkor sem biztos, hogy változik az, hogy ki jön be egy zsinagógába, meg ki nem. De most, hogyha van erre 2,5 percben tudsz a Vikinek válaszolni, meg Flóra, te is nyugodtan, akkor még válaszoljatok, és akkor utána indítok majd egy újat.
Először is azt akartam mondani, hogy akiket én ismerek, tehát a környezetemben, meg önmagam példáján tudom, tehát hogy választanak rabbit a közösségek. Tehát hogy lehet, hogy létezik ez még, amit mondasz, ez a saktábla módszer, hogy ez a játék a rabbik, hogy kihova kerül, de hogy alapvetően itt közösségek választottak, meg választanak rabbit, vagy legalábbis nagyon erős hozzájárulásuk, tehát hogy nincs. Persze itt van egy központi szervis, de alapvetően én nem látom ezt centralizáltnak jelenleg, és nem látom ezt problémának. A másik kérdésed, hogy ki a közösség? Hát igen, ez egy elég nagy kérdéskör. De hogy ez elég nagy kérdéskör. Én azokkal tudok dolgozni, akikkel tudok beszélni. Tehát, és néha az is kiderül, hogy félreértjük egymást. Tehát a közösségi tagok, azok nagyon fontosak, hogy ha valaki változást akar, vagy valaki nem változást akar, hanem tradíciókat akarja, akkor járjon zsinagógába, és akkor lehet beszélni. Tehát, hogy beszélni kell, beszélgetni kell, de az én fejemben kialakult képpel, hogy a zsinagógán kívül mit gondolnak az emberek, nem érdemes beszélgetni, mert akkor az én fantáziám lesz. És olyan emberekkel is az a tapasztalatom, hogy nem érdemes szobálni, akik csak bejönnek a zsinagógába, és azt mondják, hogy hát én általában azért nem járok, mert ez nincs. És akkor megtörténik az, amit ő akar, és aztán esetleg nem látjuk. Tehát, hogy alapvetően az emberek vágyai nem azonosak avval sokszor, ami igazán akarnak. Tehát ez az emberek komplexitását fel kell fogni avval, hogy még egy felmérés sem mutatja ki, hogy valójában mik a vágyai az embernek egy közösséggel kapcsolatban.
Igen, Péter, szeret, köszönöm szépen, és amit amúgy mondasz, az ezzel kapcsolatban, hogy azokkal lehet beszélni, akik jönnek, meg akik ott vannak, ebben teljesen igazad van, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mostani perspektívám közösségi rabbiként egészen más, mint ami sok évvel ezelőtt volt, amikor én is elmentem zsinagógába, és letettem a kezemet az asztalra, hogy már pedig ez így nem járja, meg másra van szükség. És én most látom azt, hogy ez, hogy mennyire nehéz, és mennyire lassú a változás, és igen, és együtt kell dolgozni a mindenféle különböző emberrel, és különböző szükségletekkel, és vágyakkal, és ez egy nagyon-nagyon, egy ilyen közösségi rabbinak lenni egy nagyon komplex, ilyen szempontból nagyon komplex munka. És én nem is, nekem nem az az elvárásom, hogy most akkor a neológus zsinagógák azok, a már létező neológus zsinagógák azok egyik napról a másikra egalitáriánusok lesznek, és nyitnak, és akkor hirtelen, nem tudom, majd az a rengeteg, az a 80 ezer magyar zsidó, aki amúgy nem tudja, hogy ahogy a Flóra mondta, nem tudja, hogy eszik-e, vagy iszák a liturgiák, majd ők hirtelen eljönnek a zsinagógába, mert jaj, mert mi csak arra vártunk, hogy a nőket felhívják a tórához. Tehát egy félrejön is értsétek, én nekem ez eszembe se jut, én tudom, hogy ez nem ez a realitás, és ez egyáltalán nem így lenne, hanem én igazából arra, hogy nekem, én azt szeretném látni, hogy néz neki az, hogyha a magyar zsidó közösség, és ezt nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy a mazsihisz, vagy a szervezett zsidó közösség, hogy ez valami grassroots dolog, ami alulról épül, de hogy én azt szeretném látni, hogy legyenek opciók. Hogy legyen a Páva utca, meg a, nem tudom, meg a Dohány utca, ami persze hagyományos, és úgy megy minden, ahogy mindig is volt, és ez a közösség az olyan, amilyen. És
ilyen volt, például a Dohány utca, az most nem olyan, amilyen volt, de mindegy.
Jó, igen, szóval, hogy...
Kultus van, orgona, tehát...
Persze, rengeteg változás volt, és így ez is igazából, nem mindegy, igen, ebben igazad van az óra, hogy itt van egyfajta ilyen...
Hát egy ilyen történelemhamisítás.
Egy ilyen revizionista, pontosan, történelemhamisítás. Hát,
ez mindig is így volt, de közben nem volt.
Közben semmi nem volt sohogy, és ez ugye a zsidó történelemmel úgy általában, és az ortodoxia ugyanezt.
Igen, ez egy nagyon... Én ezt egy nagyon sajnálom.
Habár ebben egy nagy... Igen, ez nagy felelősséggel vonom őket is. Szóval ebben sok probléma van, de gyakorlatilag én csak azt szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy én azt szeretném látni, hogy legyen olyan opció, ami, és nem csak olyan opcióról beszélek, hogy nem női rabbi, meg női kántor, nem, egy olyan opcióról beszélek, hogy egy nem hagyományos liturgia. Egy olyan liturgia, ami nem csak héberül van, hanem mondjuk magyarul, mert azt beszélik az emberek. Vagy egy olyan liturgia, ami nem 3 óráig tart sábesz reggel. Egy olyan liturgia, ahol mondjuk nem tudom, sorokban ülünk egymás mögött, hanem valami egészen más csinálunk. Valami ilyen experimental, ezt nem is tudom, hogy mondják magyarul, hogy valamit kipróbálunk, valami egészen újat. Meditálunk, nem tudom, hogy annyi énekelünk nigunokat, amikor ilyen szó nélküli dallamokat. Szóval nagyon sok fajta. Tessék?
Ilyen volt a Szimsalomban egyébként.
És a reformmozgalom amúgy sokkal inkább hajlandó az ilyen fajta változásokra, de hogy próbáljuk ki, hogy mi az, ami működhet, és nagyon sok, és a közösség szerintem az, ami így sikeres lesz sok szempontból, az nem a vallási élet lesz, meg nem a vallási mozgalmaknak a már létező gyakorlatai, meg eszközei, hanem másfajta. Szóval, hogy amit a Moiseház csinál például, vagy amit különféle ilyen kulturális, amit a Marom csinált annó, különböző kulturális kezdeményezések. Szerintem ezek Magyarországon nagyon-nagyon-nagyon fontosak, mert a közösségnek a 95% az teljesen szekuláris. És ezt a teljesen szekuláris közösséget, ezt szolgálni kell. Na most én, mint vallásos ember, meg mint rabbi, ez nem az én hivatásom. De fontos lenne, szerintem nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket a kezdeményezéseket támogassuk. És ne csak abba gondolkozzunk, hogy sábesz reggeli davanolás.
Most erről az jut eszembe, Flóra, amit te mondtál, mielőtt, mert mindenkivel beszéltem, csak ilyen nézőknek, meg hallgatóknak mondom, hogy, és azt említetted, hogy te se vagy valójában egy reform irányultságú zsidó feltétlenül, de mivel fontosnak tartod azt, hogy, hogy azok az emberek is meg legyenek szólítva, akik nem tudják, hogy hogy kell kinyitni az imakönyvet, és amilyen szinten vannak a magyar zsidók, tehát hogy ezért fontosnak tartod ebbe az irányba nyitni.
Így van, így van. Tehát, hogy én alapvetően nem tartom magamat reformzsidónak, mivel az én gyökereim egy ennél sokkal vallásosabb helyről eredeznek, és mint anya már ugye egy másik dimenzióba kerültem, amikor egy örökséget tovább is kell adni a gyermekemnek, és tehát, hogy csak hogy lássátok, hogy hogy van ez, az én kislányom például most a Beit Menachemba jár, a Dohány utcába, ahol ez egy Chabad iskola, és nagyon-nagyon sok nagyon ortodox jár oda, ott én számítok a kvázi szekuláris zsidónak, miközben a színfalak mögött, az öltözködésem mögött egy baromira hívő ember van. Tehát, hogy ez soha nem fog megváltozni, mert ez vagyok én. És közben a munkám, amely nem a jobbom úgy, mint neked, tehát, hogy én egyszer egy hónapban vagyok a Bétorinban, és valószínűleg ez most már soha nem is fog változni. Én a lehet más a sabbatot csinálom a Bétorimmal, és a Bétorimnak ez egy konkrét, az egy konkrét dolog, tehát hogy ez ennek megvan a menete, megvannak a zsoltároknak a dallamai, csak minimálisan térek el, mert szükség van arra a megszokott dologra, amiben a közösség otthon érzi magát, amiben minden hónapban velem találkozik, és minden hónapban azokkal a dallamokkal találkozik, és nagyon szépen megtanulták az évek során ezeket a dallamokat, és most már nem az van, hogy frontálisan én énekelek, és mindenki lapozgatja az imakönyvet, hanem most már tényleg sikereket értünk el, most már mindenki együtt imádkozik, és még odáig például nem jutottunk el, hogy én érzékelem, Viki, nálad, hogy te is ismered ezt a körbenüléses világot, a hosszú mantraszerű énekelgetést, tehát a nigunos világot. Igen, ezt én is nagyon kedvelem és szeretem, de ez ennek valami miatt, ennek ebben a stádiumában, amiben most a magyar zsidó közösség van, még nincsen meg a helye. Egyszerűen még nincsen meg a helye. Voltak próbálkozásaim, hogy ilyen meditációs gyakorlatokat csináltunk még régen a Bálint házba, és ismerek francia zsidókat. Például most is nagy ünnepre Franciaországba megyek, az egy maszorti közösség, és rendesen ortodox liturgiát fogunk imádkozni. Annyi, hogy egalitár. Tehát, hogy az a típusú maszorti, ami tényleg teljesen egalitáriánus, és van egy, lesz egy rabbi, és leszek én, és akkor felváltva megy a liturgia, és ez ennek sem látom még. Ez volt egy kezdeményezés, hogy ez csináljunk egy ilyet, és akkor elő is lett terjesztve az egyik közgyűlésen a mazsihisznek, és az volt a válasz, hogy persze, csináljátok.
Mármint, hogy a Bétorin, vagy ez mi az, hogy
persze? Dehogy is, nem, apukámmal együtt akartuk ezt a dolgot, hogy de hát ez a tessék, csináljátok, az lesz-e neked semmi, fogd meg jól, tehát, hogy itt arról lett volna szó, hogy igen, támogatunk, elmehettek ebbe az imaházba, tessék, itt vannak az imakönyvek, vagy valami ilyesmi, mert hogyha nulláról kell indulni, akkor nem varázsolok egyszer csak elő egy tóra tekercset, amit egyszer csak így egy szombati napon kigurítok, ki és akkor gyerekek, hajrá, olvassuk a tórát. Nem, ez nem így megy, hanem itt meg kell felelni egy csomó feltételnek, tehát, hogy kell egy hely, kellenek imakönyvek, kell egy csomó minden, ami...
És még ha az meg is van, az igazi munka csak akkor kezdődik.
Így van,
hogyan
így van.
Az embereket
tehát,
be?
Igen, tehát, hogy az embereket hogy bevonzza.
Tehát, hogy teljesen azt mondani, hogy alulról kell építkezni, ez egy háború után elképzelhető, amikor mindenki az utolsó aranyfogát összedobja, de egy olyan megrögzött hatalmi struktúrában, mint ami itt van, ez nem fog működni. Igenis szükség van a föntről a segítségre, és nem arról van szó, hogy akkor most adjanak nekem titulust, meg mit tudom én, hanem adjanak egy helyet, ahol el tudjuk kezdeni ezt csinálni, mert máshogy nem fog tudni megszületni. És visszatérve a meditációs gyakorlathoz, hogy a lélekben is van valami, ami egyfajta gát. Tehát, hogy miközben én egy csomó helyen, Izraelben, Franciaországban, Amerikában megtapasztaltam azt, hogy az emberek képesek becsukni a szemüket, és egy egyszerű dallamra meditálni. Magyarországon ez nem megy, mert valahogyan egy ilyen visszapillantó tükörben nézik magukat az emberek, és megijednek önmaguktól, és vagy elkezdenek zavarukban röhögni, hogy mi ez a hülyeség, amit ezek a bolondok itt csinálnak, vagy pedig ott állok a végén két emberrel, és üres a tér, és mindenki kiment. Mert nem találja magát az ember abban a biztonságos térben még, amiben ki tudna bontakozni. És addig, amíg nem adunk lehetőséget arra, hogy egy ilyen tér egyáltalán létrejöjjön, hanem belepróbáljuk kényszeríteni ezekbe az imaházakba az embereket, ahol itt a mechica, ott meg a helyi minhág, ott már kellemetlenül érzem magam, hogyha van rajtam egy spagetti pántos póló, még rám se szóltak, máshol rám szólnak, hogy azonnal tegyek rá magamra valamit, miközben nem erről kéne szóljon szerintem az egésznek, hanem itt zsidó témák vannak, amik annál sokkal fontosabbak lennének, mint az, hogy azt nézegetjük, hogy én hogy öltöztem fel, a másik hogy öltözött fel, ő ki vagy mi, ki fiának borja, ő ki ne. Tehát, hogy ez egy borzasztó feszélyezett állapot, amikor az ember nem tud egyszerűen csak önmaga lenni, mert a különböző kívülről, belülről jövő elvárások az embert olyan keretek közé szorítják, hogy már nem fog tudni elindulni.
Beszéljünk egy picit akkor a jövő generációiról is, és Péter, most itt annyit kérdeznék, hogy én úgy tudom, hogy azért vannak az Orzsén is valami fajta nyitás esetleg, meg hogy egyáltalán te is foglalkoztál fiatalabb közösség építéssel, tehát nem akarnám azt, hogy most itt te tűnjél fel a mumusnak ebbe a történetben, mert abszolút nem erről van szó. Szóval, hogy, tehát, hogy te hogy látod például ezt a röviden, mindenki röviden válaszoljon, hogy maradjon még sok kérdésre idő. Szóval, hogy neked mik a tapasztalataid? Lehet-e a nem vallásosok felé, te hogy tudsz nyitni, mi van a fiatalokkal, vannak-e ilyen kis női rabbi kezdemények, ilyesmi?
Hát én érzem a változás felé, de most tényleg kihangsúlyoznám, tehát hogy valaki jár ugye ez a rabbi szakra áthallgat, de alapvetően szerintem tényleg arról érdemes beszélni, hogy mit jelent, és ezzel csatlakoznék a Flórához, mit jelent számukra a zsinagóga. És más tanítani mondjuk egy iskolában, meg más, amikor a diákok eljönnek és belépnek a zsinagógába. És amit te, Flóra, most egy nagyon negatív értelemben az a szorongás, amiről beszéltél, vagy nem tudom, az, az valójában szerintem a zsinagógának mindig is része volt. Tehát, hogy olyan szempontból az a tér, amit szent tér, és ugye a Migdás mellé át, az legkisebb szentély, vagy kisebb szentélynek hívjuk a zsinagógákat, annak részben legalábbis ahhoz, hogy ezt az áhítatot átérez az ember, részben legalább félelmet kell keltenie. És ezt tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik, mert egy olyan világban élünk, ahol versenyeztetik a zsinagógákat a színházzal és a mozival, és nem tudom, de hogy más a funkciója, és ilyen szempontból megvan ez is, ez a része, és a liturgiának is megvan. A liturgia az szerintem az ugyanaz, mint ami ugyanaz mondjuk azt, hogy emberi hangban, mint építészetben a zsinagóga. Tehát, hogy ugyanúgy azt a szentséget teremti meg. Ugye persze van a Hasidut, magyarul beszélünk a nigunok, ami más értelemben, egy sokkal ilyen barátságosabb értelemben hozza, vagy köt minket az éghez, mondjuk így. De alapvetően mondjuk a neológiának van egy hagyományos liturgiája. Tehát, hogy azt az nagyon keveset változott, de említettétek, hogy mondjuk hogy magyarul imádkozás volt, tehát hogy volt a 40, tehát a világháború előtt voltak imák, amiket magyarul mondtak a neológ zsinagógákban, sőt, még utána. Tessék?
Most a múlt Miriam ima könyvek voltak a Dohány utcában teljes egészében magyar nyelven.
Csak itt most szerintem inkább a jelenről beszélünk, tehát most azt, hogy
igen.
Mi volt az ilyen szempontból érdektelen, mert...
Csak azt akartam illusztrálni, hogy ne mutassuk be ezt egy ilyen merev valaminek, ami volt, hanem hogy ez változott, és változni is fog. Tehát azt mondom, hogy és ez a mostani programja egyébként nyilván a Mazsisznek, hogy a változó világra való nyitottság, és én úgy látom, hogy ez egy őszinte program, tehát hogy ez benne van, és ezért is fontos, hogy most így elmondjátok szerintem, és remélem, hogy mások is látják ezt, meg hallgatják, és akkor beszélgetni fogunk nyilván erről. A diákok, tehát a jövő, az egy kemény dió számomra. Egyébként ezt meg akartam kérdezni tőled, Viki, hogy te is nyugodjon békén, mert Olá János tanítvány voltál, vagy igen, mert ugye ő elment.
Beleérettségiztem judaisztikámmal.
Igen, igen. Hogy ő az, aki, mert sokszor megvan említve, hogy hány diák ment például külföldre, hány rabbi tanítványa lett, tehát aki később rabbi lett, és hát azért ez egy átütő siker, mondjuk így, Zichron Olibraha, legyen áldásá az emléke. Azért említem az ő nevét, mert az ő tanítási módszere, és ez nagyon érdemes odafigyelni, az ő tanítási módszere az nagyon klasszikus volt, tehát ő lexikális tudást tanított. Tehát, hogy ő nulla progresszív oktatási módszereket. És mégis az van, hogy most kettő rabbi ül itt most ezen a beszélgetésen, aki az ő tanítványa volt. Tehát, hogy próbáljuk meg azt, hogy belegondolni, hogy mennyire komplex világot élünk, hogy az elképzeléseink mennyire tükrözik azt, hogy mondjuk egy újfajta mondjuk oktatási vagy bevonási módszer hozza a híveket. Nem tudom, tehát nincs erre recept, viszont látom, hogy a mai diákoknak a teljesen máshogy kell tanítani, tehát hogy nyilván a Zoom generációról beszélünk, olyanokról, akik jobban tudják kifejezni magukat a saját problémáikon, saját élethelyzetükön keresztül, mint mondjuk egy ilyen szöveg központú, esetleg leülünk, és magára a szövegről beszélünk, hanem nekem kell közelíteni mondjuk a szövegeket ő hozzájuk. És ez is fontos, tehát hogy ilyen szempontból tényleg van egy ilyen változás, és ezt látom egyébként a rabbi képzőn is, hogy igyekszik megfelelni az új kihívásoknak, a Mazsiszen is ezt látom, de hogy alapvetően hogy egy átmeneti korszakot élünk, és nem tudok jósolni, tehát hogy egyszerűen olyan korszakot élünk, ahol nem látjuk a jövőt, és nem is baj, lehet, hogy így jobb, de alapvetően valószínűleg én azt gondolom, hogy az újnak és a réginek kell egyfajta szimbiózisba kerülnie valószínűleg. Tehát, hogy egyik meg kell termékenyíteni a múltat az új fejleményekkel, az új oktatási módszerekkel, meg nem tudom, de ez egyik, önmagában egyik sem működik, az látszik.
Péter, úgy beszélsz, mint egy igazi konzervatív rabbi.
Oh, köszönöm szépen. Ez
a szimbiózis, ez nekünk ez a mottónk, ugyebár, ez a tradition and change, hagyományos változás.
Igen.
Igen.
Mert ugye a változás valamihez képest van, tehát, hogy ez mindig kihangsúlyozandó, hogy az új az csak a régi meglétéhez képest értelmezhető.
Így van. Én még hozzá szerettem volna egy pár szót fűzni, amit Péter, nagyon köszönöm, hogy nem, és nem is gondoltam igazából az Olá tanár úrra, vagy OJ-je, hogy mi hívtuk, és nagyon szép emlékeket hozott ez fel nekem, meg bennem, de hogy szerintem teljesen igazad van, és én amúgy látom, azért is szerettem, most így tudom, sok kritikát előadtam a kritikáimat, meg én nem akarok amúgy pejoratívan beszélni a mazsiszről, vagy a magyar zsidó közösségről, mert ha én valamit látok, akkor az, hogy fantasztikus változásokat, meg fejleményeket érzek az elmúlt, nem tudom, 10 évhez képest. És lassan folyik, és kicsi, de szerintem nagyon fontos. És én is bízom a mazsiznak az új programjában. Az, hogy mikor lesz női rabbi, meg női kántor, azt nem tudom, de előbb-utóbb lesz. Ebben egészen biztos vagyok. Szóval nekem nincsen kérdésem a felől, hogy előbb-utóbb lesznek változások, de hát lassan, és hogy ugye Rómát nem egy nap alatt építették fel, és ez mindennel így van. A fiatalabb generációk szerintem egy nagyon fontos kérdés az, hogy mi fog történni az elkövetkezendő 10 évben, hogyha meg akarjuk szólítani ezt a következő generációt. És amúgy én itt Amerikában is látom amúgy ennek a nehézségeit, és látom azt, hogy én most is dolgozom, meg a következő munkámban is fogok dolgozni elég sok tinédzserrel, meg ilyen bré micva, bár meg bát micva diákokkal, még fiatalokkal, és látom azt, hogy egészen másmilyen értékrendszerük van, ahogy Péter, te is mondtad, másmilyen fajta pedagógiai metodusokat kell velük használni. Nem lehet azt mondani, hogy már pedig a Tóra ezt mondja, hogy, meg hogy már pedig mi ebben a zsinagógában az a szokás, hogy. Ez egyszerűen már ez nem működik. Rengeteg kérdést tesznek fel. Ugye itt Amerikában nagyon nagy konfliktus az, hogy Izraelhez hogyan állnak, meg a cionizmus, hogy hogyan állnak, hogy a zsidó nép, a zsidó, hogyan tartoznak a zsidó néphez, akarnak a zsidó néphez tartozni. Ezt felejtsd el, hogy Sábez tartanak-e, meg Kásrutot tartanak-e, mert az jó rendben, ez egy kérdés, de hogy mit jelent zsidónak lenni? Mit jelent zsidó, milyen az a zsidó identitás, amikor annyi fajta különböző kisebbség él itt Amerikában, és amikor kimondottan érték az, hogy integrálódjunk a nagyobb, ugye az általános társadalomhoz, és kimondottan érték az, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk, mert kimondottan érték az, hogy vannak nem zsidó barátaink, meg vannak különböző kulturális kisebbségekből vannak barátaink, akkor mit jelent az, amikor nekem a rabbim azt mondja, hogy már pedig csak akkor adlak össze a hüpe alatt valakivel, hogyha a társad zsidó. Szóval, hogy ezek a kérdések, a vegyes házasság, ezek nagyon-nagyon meghatározó kérdések a következő generációnak, és nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy már pedig mit csináljuk, és slusszpassz, pont a mondat végére. Meg akartam még azt szerettem volna még megosztani, hogy az ilyen változásokkal kapcsolatban, hogy én nem tudtam volna elképzelni 10 évvel ezelőtt, hogy amikor engem rabivá váltnak, akkor a mazsihisz írni fog egy ilyen nagyon kedves, megszólító cikket arról, hogy engem felavattak, vagy akár a Szombatban, vagy a Kibicben, és állandóan kérdezik Magyarországról, állandóan keresnek emberek mindenféle kérdéssel, meg felkéréssel, meg írnék-e oda,
és én nagyon-nagyon megtisztelő, és mondom, hogy én ezt nem tudtam volna elképzelni 10 évvel ezelőtt, és ebből is látszik már, hogy van egyfajta nyitás, van egyfajta változás. Ezt mondtam Judit neked tegnap a telefonon, hogy most otthon voltam egy pár hetet, ugye a felavatásom meg a munkakezdésem között, és az elmúlt 5 évben, amikor én hazamentem Magyarországra, és találkoztam valakivel, és megkérdezte, hogy mit csinálok, meg hol élek, és mondtam, hogy jó, hát Amerikában élek, és kérdezte, hogy mit csinálok, akkor én mindig azt mondtam, hogy egyetemen tanulok. Szóval én mindig egy ilyen nagyon egyszerűen lezártam a beszélgetést, én nagyon-nagyon ritkán mondtam azt, hogy rabbi képzőre járok, mert tudtam, hogy ez egy egész ilyen Pandora szelencéjét kinyit, és nem akartam belemenni abba, hogy jaj, igen, lehetnek nők rabbik, és jaj, igen, hogy van már ilyen, és nem akartam ebbe a beszélgetésbe belemenni, mert hogy megkérdőjeleznek, hogy jaj, az nem lehet, meg nők nem lehetnek rabbik, nem vagyok kíváncsi erre, nem akarom ezt a beszélgetést állandóan folytatni, és mondom, nagyon ritkán vallottam be valakinek, vagy egy idegennek, olyannak, aki engem amúgy nem ismer, hogy én mit csinálok így a napjaimban. És most, amikor hazamentem, most így éreztem, hogy na most ezt már nem tehetem meg. Szóval, ha valaki megkérdezi, hogy mit csinálok, akkor meg kell mondanom, hogy rabbi vagyok. Ez a munkám. Ennyi. Szóval, hogy így te könyvelő vagy, én meg rabbi. Szóval egyszerűen nem fogom letagadni azt, hogy ki vagyok, meg mit csinálok. És ezt meg is tettem egy jó párszor most az elmúlt hetekben, főleg ilyen fiatalokkal, és teljesen elképedtem, hogy milyen reakciók vártak. Szóval, hogy a budapesti, nem tudom, éjszakában, amikor elmentünk este a barátnőmmel sörözni, akkor ilyen fiatalok annyira pozitíván reagáltak, kérdezték, mi csinálok, mondtam, rabbi vagyok, wow, de jó, nem, esetleg azt mondták, hogy jaj, erről még nem hallottam, de az emberek többség azt mondta, hogy jaj, persze, hát igen, a nők lehetnek rabbik, szóval, hogy így nem kérdőjelezték meg úgy, ahogy én azt gondoltam volna, szóval, hogy én látok az, hogy egyre többen tanulnak külföldön, nagyon sokan járnak külföldre, az EU nagyon sok minden megváltoztatott, ugyebár a Covid ezt egy picit lelassította, de majd újra fel fog gyorsulni. Szóval, hogy más világban élünk, és nem lehet lelassítani a világot.
Hát szerintem ez egy nagyon jó zárszó, és nagyon optimista. Én egy kicsit ennél pesszimistább vagyok, de azért legyen neked igazad. És hát tényleg nagyon köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást erre a beszélgetésre, és bízunk, és ráadásul igen, még annyit akartam mondani, hogy amit elmondtál az amerikai zsidóknak a dilemmáiról, ez mondjuk olyan szempontból számomra megnyugtató, hogy nagyjából mi is szerintem ezeken dilemmázunk egyfolytában, és valahogy nekem az a kép él az amerikai zsidókról a fejemben, hogy ők rendszeresen járnak zsinagógába, és sokkal jobban tartják a hagyományokat, és sokkal jobban tisztában vannak a zsidósággal, de ha ez nem is, de minden esetre van egy ilyen kép a fejemben, de hogy akkor a belső dilemmák azok hasonlóak, nem vagyunk olyan távol egymástól, és ez adjon arra reményt, hogy az egyenlőség az megvalósuljon, mert igazából csak ebből a szempontból fontos szerintem az, hogy legyenek férfiak és nők is egyaránt minden pozícióban, hogy senki ne érezze azt, hogy a bármilyen szempontból a születése meghatározza azt, hogy ő neki milyen életet kell élnie. Úgyhogy még egyszer köszönöm Bedő Viktóriának, Polnauer Flórának és Radvánszky Péternek a beszélgetést.